Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. Atyánk, köszönjük a mai estét és az egész hetet, ahol arra gondolhatunk, arra készülhetünk, hogy egyszer a te fiad Jézus Krisztus visszajön. Hiszen az adventi várakozás ezt jelenti, várni rád, Úr Jézus. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor a mi szívünknek az indulata, vágyai, gondolatai mind erre a földre irányulnak. És ilyen kevéssé látunk túl, látjuk az igazi célt, amely annak idején az őskeresztjének szívét, lelkét, életét úgy áthatotta. Kérünk téged, hogy mutasd meg most a mostani várakozásunknak a jellegét, lehetőségét. Mutasd meg, hogy nekünk itt az idők végén hogy kell várnunk a te fiadra. Így kérünk, hogy küldd el a te ígédet és a te lelkedet, mert a te lelked nélkül nem érthetjük a szót, nem érhetjük meg a te üzenetedet. Amen. Isten igéjét Pál apostol Timóteushoz írott második leveléből olvasom. A Timóteushoz írott levél harmadik részéből az első öt verset. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét, és ezeket kerüld. Szeretett testvéreim, az advent az egy különös időszak a keresztény évben, gondolkodásban, hiszen itt mindig az kell, hogy eszünkbe jusson először is, hogy Jézus Krisztust várjuk. Az adventnak ez az értelme, ez a lényege. Mégis abban más a karácsonytól, hogy amikor a karácsonyra gondolunk, akkor mindig emlékezünk egy eseményre, egy nagyon-nagyon fontos eseményre, hogy Jézus Krisztus, mint megváltó, eljött erre a földre, megszületett. Ez egy hatalmas csoda, amiről mindig nagyon jó megemlékezni, és mindig jó mélyebben és mélyebben belelátni. Az advent viszont teljesen más, hiszen itt nem arra emlékezünk, hogy mielőtt Krisztus eljött volna, hogyan vártak, milyen várakozás volt az embereknek a szívében, hanem tulajdonképpen jövőre irányuló ünnepünk ez. Tehát az advent arról szól, hogy várom vissza Jézus Krisztust. És így, hogyha így értelmezzük az advent kérdését, akkor azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen az egész keresztény életünknek adventben kéne eltelnie. Várni vissza Jézus Krisztust, az Urat, aki amikor eljön, akkor végre, valahára megszületik Istennek az országa. Megváltozik minden. Amikor alázatban járt itt, az egy teljesen más időszak volt, most királyként fog jönni. És felállítja az Istennek az országát. Ez az adventnek az értelme. Várni, hogy Jézus Krisztus eljöjjön, hogy Isten országát felállítsa. Azonban, hogyha belenézünk a mai egyházi helyzetbe, akár gyülekezetünk helyzetébe, lelkiségébe, akkor nem ilyen egyértelmű, hogy mindenki ezt várja, erre irányul a lelke, alig várja, hogy már Jézussal találkozhasson, hogy végre beköszöntsön az új világ. Nem. Nagyon sok tekintetben mások vagyunk. Leginkább az jellemez bennünket, a 20. század keresztjéneit, vagy most már nem is 20. hanem 21. század, még nehéz átállni az új évezredre. Tehát a 21. század keresztjéneit azt jellemzi, hogy erre a földre irányulnak a gondolatai, vágyai. Az a legfontosabb, hogy ebben az életben, itt, most segítsen meg engem Isten. És ez valóban fontos, de ennél sokkal fontosabb az, hogy várom-e Jézust vissza, mert tudnék, ezen múlik minden, mert innen gyökerezik az egész gondolatvilágom, érzelemvilágom, indulatvilágom, hogy hogy kapcsolódom Jézushoz, szeretem-e annyira, hogy visszavárom őt tényleg. Erről beszél az advent. De ha az adventről beszélünk, akkor arról is beszélnünk kell, hogy mi lesz akkor, amikor Jézus Krisztus eljön. Közvetlenül megelőzi egy nagyon nehéz időszak, amiről Pál itt a Timóteus azért második levélben Timóteussal beszél. Azt mondja, azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. És egy nagyon hosszú felsorolásba kezd, 18 eleme van ennek a felsorolásnak. Elmondja azt, hogy mi fogja jellemezni az embereket ebben a korszakban. Különös és nagyon érdekes ez a felsorolás. Attól érdekes, és attól különös, és azt kell mondjam, miattől elképesztő, hogy amikor elolvasjuk ezt a felsorolást, szinte mindenkinek ölt eszébe, hogy a világban ilyenek az emberek. Kint, a pogányok. Azonban a legmegdöbbentőbb az 5. vers, amikor azt mondja, kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. Nem a világról szól, hanem az egyházról. Hanem az egyházról, az utolsó időkben lévő egyházról szól ez a rész. Azért is meglepő ez, mert szinte visszhangzik a bibliaolvasó embernek a fülében és lelkében, az, mintha lenne valahol máshol is egy ilyen nagyon kemény, nagyon sötét, nagyon sok bűnnel terhelt felsorolás, és ez nem máshol van, mint a római levélben az első részben, ahol Pál arról ír, hogy a pogányok milyenek, a pogányságnak a bűneiről. Ha a két felsorolást egymás mellé állítod, akkor végig lehet követni, hogy mennyi egyezés van közöttük. Ez pedig nem más jelent, mint azt, hogy az utolsó időkben az egyházban megtörténik egy különös változás, vagyis az, hogy ami a pogányoknak a bűneik voltak, azok beáramlanak az egyházba. Hogyha végignézünk az egyházon, a gyülekezeteinken, vagy akár a saját gyülekezetünkön, akkor ülnek az emberek egymás mellett, mint ahogy ti is most itt ültök, és azt látjuk, hogy mindenki azt vallja magáról, azért jön ide, hogy a Krisztusé. Ez ige pedig arról beszél, hogy vannak olyanok, akik a Krisztuséi, és vannak olyanok, akik csak látszat szerint a Krisztuséi. A pogányság utolsó támadása az egyház ellen az lesz, hogy az egyházat úgy akarja átalakítani, hogy teljes mértékben meg akarja tartani a külsőségét szavakban, meg akarja tartani a külső jellemzőket a liturgiában, a körülményekben, alapvetően a külsőségekben, de belül teljesen átváltoztatja a gyülekezetnek az életét. Öntudatlan és egyszerre tudatos ez a támadás az utolsó időkben az egyházban ellen. Arról beszél az ige tehát, hogy miközben Jézus Krisztust várjuk vissza, és miközben a te szíved formáltatik arra, hogy Jézust minél jobban várja vissza, egyre, mert minél jobban szeretek valakit, annál jobban várom az ő érkezését, aközben egyre sötétebb lesz. Aközben egyre sötétebb lesz azoknak a közösségei, akik a gyülekezethez tartozóknak mondják magukat. Nézzük végig, hogy miket mond itt Pál. Azt mondja, lesznek magukat szeretők, önzők, önteltek és egoisták. Érdekes dolog, hogy amikor itt elkezd, hogy az emberek lesznek magukat szeretők, akkor az ember kifejezést, az antróposzt használja. Ez azért érdekes, mert a keresztényekre soha nem mondja. De itt van egy nagyon finom megkülönböztetés, hogy olyanoknak tartja ezeket az embereket, akik bejárnak a templomban, vallásosak, de csak külsőleg, belül a szívükben nem történt változás. Az emberek lesznek, akik az egyházban vannak. Azt mondja, lesznek magukat szeretők. Jézus Krisztus azt mondja, hogy arról ismeritek meg az emberek, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretik egymást. Ezzel szemben lesznek magukat szeretők. Egy Jánosban azt olvassuk, hogy mert szeretjük a mi testvéreinket, és ebben mutatkozik meg, hogy mi a világosságban vagyunk. Másodszor azt mondja, lesznek pénzsóvárak, kabzsik és fösvények. Az 1. Timóteusi levélben azt olvassuk, hogy minden rossz gyökere a pénznek szerelme. És gondoljunk csak bele, hogy az egész európai, amerikai civilizáció és kultúra mennyire erre épül, a meggazdagodás vágyára. Arra, hogy törekedjünk a birtoklásra, és a birtoklásnak, a birtoknak a megmutatására. Mennyire ezen áll minden, ha belenézünk a televízióba, a szerzés. Mennyire jellemző, ami úgynevezett keresztény kultúránkat az, hogy szerezni, gazdagodni, pénzsóvárság, pénzhez való ragaszkodás és annak megmutatása, hogy nekem van. Óriási veszély ez, minden keresztényre nézve. Azt így folytatja, lesznek kérkedők, hencegők, fellengzős szavakkal teljesek, olyan szavakkal játszók, amelyekkel nem szabad játszani, szent szavakkal, szent dolgokkal és kifejezésekkel játszók. Érdekes, hogy ugye erre mondja az egyik levélben az Új Szövetség, hogy még Mihály sem mondott semmi rosszat az ördögről. amikor Mózes testéért harcolt. Az emberek meg olyanok lesznek, akik szent dolgokkal játszanak, szóban, hencegők. Szóval kérkedés ma már szinte erény. A valós vagy vélt sikerek mutogatása, hirdetése. Érdemes itt is magunkban nézni, mennyire szeretjük elbeszélni a sikereinket. Benne van ez a tudományokban, benne van ez a sportéletben, benne van a társadalmi és társasági élet minden szintjén. Miben kellene dicsekednünk? Jeremiás könyvben azt mondja az Úr, azzal, hogy engem ismertek, azzal dicsekedjetek. Aztán folytatja, kevélyek. Azt jelenti még ez a szó, arrogánsak, dőfösek, fennhéjázók. Ezzel szemben azt mondja Pál, öltözétek fel az alázatosságot. Aztán megint egy más helyen, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll. 1 Péter 5:5. Alapbűn a kevésség. Gondoljatok csak bele, hogy mi történt, amikor az a nagyon hatalmas és szinte legnagyobbnak és legszebbnek teremtett lény, akit Lucifernek is neveznek, belül dőfös lett. Alapbűn. Ez okozta a sátán bukását. Ézsaiás 14-ben olvashatunk róla, meg az Ezékiel 28-ban. Példabeszédek azt mondja, a megromlás előtt kevésség jár, és az elesés előtt felfuvalkodottság. Aztán, hogyha az alázatra gondolunk, akkor arra is gondolnunk kell, hogy nem abban áll, hogy magunkról rosszat gondolnánk, hanem abban, hogy Jézus áll a középpontban, és tőle alázatot tanulunk, vagyis megtanuljuk azt a rendet, ami az Isten szempontjából helyes. Értékrendet. És hogyha az értékrendjét ismerem az Istennek, hogy mi értékes számára, mi az, amit ő úgy mond, hogy ez érték, akkor tudom magamat is hova helyezni. És akkor leszek alázatban. Aztán azt mondja, káromkodók, gonoszul beszélők, szentségtörők, sértegetők, mocskos szájúak, szemtelenek. Isten gyalázók és szidalmazók, tisztátalanul beszélők. Aztán utána úgy folytatja, szüleik iránt engedetlenek, lázadók, tiszteletlenek, felelőtlenek. Nem volt még olyan idő, amikor annyira alásták volna az engedelmesség fogalmát. Főleg a szülőknek való engedelmesség kérdését. Nyugaton egy csomó olyan törvény védi a gyereket, úgymond védi a gyereket a szülői neveléstől, amely teljesen az engedetlenséget pártolja. Isten világában a tekintély és a tekintélyes nagyon fontos. Mert egy olyan rendet határozott meg Isten, olyan a teremtettségnek a rendje, hogy erre épül fel az egész élet. Éppen ezért az engedelmesség és a tekintély lerombolása egyet jelent az antikrisztusi elvekkel, alapelvekkel. Felbontani, felbomlasztani az Istennek a rendjét. Aztán utána azt mondja, hálátlanok. Hálátlanok, hát ki a hálátlan? Az a hálátlan, aki nem kapott igazándiból semmit. Mert akinek a szíve felfogja, az értelme megérti, hogy kicsoda neki Krisztus, az kapott tőle valamit. Annak öröksége van az Istennél, és az nem hálátlan, hanem hálás szívű. Ebben is meglátszik, hogy ezek olyan emberek, akik nem kaptak semmit Jézus Krisztustól. Talán így folytatja, tisztátalanok, istentelenek, szentségtelenek, tiszteletlenek, semmi sem szent előttük. Aztán szeretetlenek, kemény szívűek, természetellenesen érzéketlenek, szívtelenek. Érdekes, hogy az a görög szó, ami itt áll ezen a helyen, nem azt a fajta szeretetet jelenti, amit a kereszténységben oly sokat mondunk, az agape vagy a filia, egészen más szó áll itt, a sztorgosz, azt jelenti, hogy hiányzik a lélek természetes hajlama, mit Isten helyezett bele, mint természeti törvényt, szeretni a másikat. Ilyen például a szülőknek a szeretet a gyermekük felé, és a gyermekek szeretete a szülők felé. Vagyis a szeretet kötelességem nem erkölcsi értelemben az, hanem tulajdonképpen természetes lenne, és a társadalmi életnek az alapja lenne. Már ez is hiányzik belőlük. Aztán utána kérlelhetetlenek, engesztelhetetlenek. Jelenti még a szó, hogy semmilyen egyességet nem tartanak be. Azaz mondanak valamit, és utána kiderül, hogy a szavok semmit nem ér. Nem ismerős? Ma az emberek elutasítják bármilyen kötelezettség vállalását, bármilyen elkötelezést, hogy teljesen szabadon, a saját érdekük és mások érdekének figyelembevétele nélkül azt tegyenek, amit csak akarnak. Azt mondja, rágalmazók, hamis és rosszindulatú híreket terjesztők. A görögben egyébként ez a szó diabolos, vagyis a sátánt jelenti, a hazugság atyát. Azt mondja, mértéktelenek, féktelen szenvedélyű, kicsapongó és züllött. Érdekes, hogy itt a görögben a gyenge szó áll. Azaz gyenge, hogy bármiben is mértéket mutasson, bármi vágy legyőzi, és mohóvá válik, mert nem tud uralkodni magán. Aztán árulók, hűtlenek, akiknek nem szent az ígéret. Aztán a jónak nem szeretői, azaz gyűlölnek mindenkit, aki jó és ami jó, végsőkig ellenzik a jó minden formáját. Utána azt mondja, vakmerők, meggondolatlanok, önfejűek, elhamarkodottak. Azaz nem másról van itt szó, mint hogy a saját akarat annyira erős, hogy meg se gondolják, hogy mibe kerül. Kerül, amibe kerül. Megteszem, mert nekem úgy tetszik. Inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, olyanok, akik érzékig gyönyöröket szeretnek, és nem az Isten személyét. Hát nem egyszerű felsorolás, amiről itt szó van. Ezek az emberek külsőképpen vallásosnak néznek ki. És olyan félelmetes, amikor az Isten bemutatja, hogy milyen lesz a gyülekezetnek a közössége, milyenné változik el egy idő után. És mi az oka? Az az oka, hogy látszat kereszténység. Nem igazi, nincs valóság mögötte, csak szó. Csak szó, ami azt mondja, hogy én keresztjén vagyok. Azok pedig még egy, az emberek nem akarnak megválni a bűneiktől. Külsőképpen vallásosnak látszanak, kereszténynek vallják magukat, de életük és cselekedetük pontosan az ellenkezőjét mutatja be. Isten hatalmának nincs bizonyítéka az életükben. Az utolsó vers így szól, hogy fenntartják a kegyességnek látszatát, mégis kirekesztik annak az erejét. Aztán vannak más fordítások is, valaki így fordítja, bár fenntartják a vallás formáját, semmi közük sincs az erejéhez. Ismét egy más fordítás, kirakat vallásosak, de magatartásuk tagadja annak valódiságát. Tulajdonképpen Jézus a várásunknak, ez a jövője. Egy ilyen környezetben kell majd Jézust visszavárnod, és világítani ebben a sötétségben. Döbbenetes erejű képek ezek. És egyet jelentenek, hogy egy új pogányság születik meg, mégpedig a kereszténységen belül. Az a célja mindennek, ami e felé formál, hogy megmaradjon kereszténynek, külsőnek, és belsőleg teljesen pogány maradjon. És ezen a ponton kell egy kicsit megállni és megvizsgálni önmagadat. Mennyire igaz ez én rám? Mennyire szól ez én rólam? Mindaz, amit itt felolvastam. Az én jellememet jellemzik ezek, vagy pedig pont az ellenkezője, Jézus Krisztusnak a jellemvonásai vannak az életemben. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. A nagy kérdés, hogy mit mond Timóteusnak Pál, hogy ebben az utolsó időkben, amikor ennyire nehéz helyzet áll elő, hogy már nem a külső világról beszélünk, mint ami ennyire bűnben van, és eddig is nyilvánvaló volt, hogy ilyen volt, akármennyire is eltakarta, vagy elrejtette, vagy épp most, mint a 24. században mutogatja, hanem itt már arról van szó, hogy a kereszténységen belül is ugyanez jelenik meg. Ha pedig a pogány világtól nem lehet megkülönböztetni a kereszténységet, lényegében véve, akkor szép lassan megszűnik a kereszténység, és eljön ez a kor, amikor az igaz hívőket kiviszik a zsinagógákból és bíróságok elé fogják hurcolni, mondja így Jézus. És mit mond Timóteusnak Pál? Azt mondja, és ezeket került. Az előző részben, a második rész 20. és 21. versében van igazán magyarázat erre. Azt mondja, a nagyházban pedig nem csak arany és ezüst edények vannak, hanem fából és cserépből valók is, és azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók. Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt, és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. Ez egy csodálatos képes beszéd, sokféleképpen beszél Pál az egyházról. Beszél úgy, mint Krisztusnak a teste, beszél úgy, mint ahol Krisztus a fundamentum, az apostolok, a többi kő, amire építkezni lehet, beszél úgy, mint aki olyan fundamentum, akire lehet aranyat, ezüstöt, drága követ és fát, pozdorját, szénát építeni. De beszél úgy is, és tulajdonképpen ez a legérdekesebb most az utolsó részben, amikor már egy új képet használ, mint hogy egy nagy házról van szó, amiben vannak ilyen és olyan edények is. Mert az előző képek mind úgy szemléltek az egyházat, mint ahol csak a hívők vannak jelen. Ez az első kép, ahol Pál egy olyan képet ad, ahol nem csak a hívők vannak jelen. Megkülönböztet két dolgot. Figyeljük meg a megkülönböztetést, hogy vannak arany és ezüst edények. Ez mindig az érték és az Isten dicsőségének a formái. Aztán megkülönböztet fa és cserépedények. És azt mondja, hogy ezek anyagukban is különbözőek. Nem lehet összekeverni őket. Az egyik csak szent célra használható, a másik semmiféleképpen nem használható szent célra. Az aranyat és az ezüstöt lehet szentnek mondani, a cserepet és a fát nem. Nem, nincs átmenet a kettő között. Nincs olyan, hogy félig cserép, félig arany. Vagy aranyozott cserép. Nem, van arany, ezüst, cserép és fa, és ez két különböző anyagában. Aztán utána elmondja azt, hogy nem csak, hogy anyagában különböző, hanem a használat szempontjából is különböző. Az egyiket gyalázatra, a másikat pedig szentségre és tisztaságra használják. És amikor folytatja Pál, és azt mondja Timóteusnak, ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz megszentelt, és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas, akkor a következőt kell rajta értsük. Azt, amit itt is mondott a végén, és ezeket került. Különítsd el magad tőlük. Ha ilyet látsz, rekezd el magadat tőlük. Tudjátok, a szentség az mindig azzal kezdődik, hogy elkülönülés a nem szenttől. Nem lehet átmenet a világ szentségtelensége, a pogányság és a bűn szentségtelensége és az én szentségem között. Nincs átmenet. Az a parancs, hogy kerüld, különítsd el magad, ne tartsál velük kapcsolatot. És ez halatlanul kemény. Az utolsó időkben ez a parancsa az Istennek. Mert ezzel várod vissza a te uradat, hogy megszenteled magadat. Hogy nem csak mondod, hanem valóban aranyedény is vagy. Nem csak mondod, hanem a valóság, az életed, a lelkületed is ezt tükrözi. Tehát ti, akik úgy gondoljátok, hogy aranyedények vagytok, különüljetek el a cseréptől és a fától. Tessék külön választani magadat. Ez a parancs az Istennek, az utolsó időknek, az egyre sötétedő egyházában. Mert vannak olyanok, akik csak bejönnek, leülnek, azt mondják, hogy ők ilyenek, és teljesen ellentétes Jézus Krisztussal, a Szentlélekkel, és mindazzal, amit Isten mond az életük belül. Vigyázz, mert úgy beszélnek, mintha ők is azok lennének. De a lelkületéből és a cselekedetéből kiderül, hogy nem az. És végig lehet nézni, hogy mi az, amitől nem az. Szeretik a testvéreiket, szeretnek dicsekedni, kérkedni, a szavakkal szentségtelenül bánnak, és a szent dolgokat nem becsülik meg, egyességet velük nem lehet kötni, mert mindig felrúgják, és végre szépen követni, hogy ki az a másik. Azt nem tiltja Pál apostol, hogy imádkozz érte, de azt megparancsolja, hogy egyetlen dolog, amit tehetsz, addig, amíg Isten nem könyörül azon a másikon, hogy elválasztod magadat tőle. Elválasztod magadat tőle. De ez mindig azzal kezdődik el, hogy belül te elválasztod magad azoktól a bűnöktől, amelyekbe Isten megszólít téged. Mert egy dolgot nem lehet megtenni, azt, hogy Istenhez is ragaszkodom, meg a bűnhöz is. Ezt az egyet nem lehet. Ha járni akarok az életnek és a világosságnak az útján, akkor azt a bűnt, amit Isten világosságra hoz, azt mindig meg kell vallani és oda kell adni. Mindig az a bűn a fontos, amit Isten éppen világosságra mond. Arról mondja azt, hogy add ide. Arról mondja azt, hogy tessék másképp csinálni. Mindig arról. Először a saját edényedet tedd tisztára, tedd meg, hogy megtisztítod magadat, megszenteled magadat, és a szentségtelentől pedig mindig elkülöníteni magadat. Ez az utolsó időknek, az egyházban való életének a hűség próbája, hogy megteszed-e. Mert Jézust várni csak hűségesen lehet. Jézust várni csak olyan szívvel lehet, amely tényleg szereti őt, és a szeretet mindig abban mutatkozik meg, hogy mi az, amit cselekszem. Szívben, értelemben, lélekben és tettekben. Mindegyikben. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, olyan szomorú, amikor a kijelentésed arról beszél, hogy rövidesen milyen időkbe megy bele az életünk, a közösségünknek az élet, és olyan szomorú látni azt is, amikor már ennek az előjelei itt vannak a jelenben. Mégis szeretnénk most meghajolni a te leleplező igéd és világosságod előtt, hiszen mindig olyan csodálatos tapasztalatunk, hogy még ha nehezen meghallgatható dolgokról beszélsz is, azok mindig helyre tesznek bennünket, és a mi látásunkat úgy formálják, hogy két lábbal tudunk állni a valóságnak a talaján. És még ha rossz, még ha nehéz is a valóság, akkor is jobb két lábbal állni a te igédnek világosságában, mint lebegni a saját képzelt világunkban. De Urunk, köszönjük egyben azt is, hogy most is arra emlékeztesz bennünket, hogy közel az idő, hogy te vissza fogsz jönni, és olyan csodálatos ez, mert a sötétségnek az előretörése azt is jelzi egyben, hogy közel a hajnal. Kérünk, Urunkat, hogy jelentsen ez nekünk nagyon sokat. Hát, hogy jelentsen nagyon sokat, mert szeretett kapcsolat, egyre mélyülő szeretett kapcsolat van köztünk és te közötted. Hiszen attól jelent sokat, hogy szeretünk téged, mert te előbb szerettél bennünket. Azért kérünk, hogy ne legyünk olyanok, mint amilyenekről most írtál, amiről üzentél, hanem legyünk tényleg szent edények, arany és ezüst edények, akik a tieid, és akiket semmi másra nem lehet használni, csak szent dolgokra. Jézus Krisztusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. ismeri az Úr az övéit. Amen.